Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindörökké, ámen!
Üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit, ez itt a 8 EU kereszt, a Máltai Szeretetszolgálat két hetente jelentkező magazin műsora. A mai műsorvezetők Besenyei Mihály
és Hámon Krisztina.
Nézzük néhány mondatban, miről is lesz szó a mai adásban.
Ma ünnepeljük a befogadás napját annak emlékére, hogy éppen 36 évvel ezelőtt nyitotta meg Kozma Imre atya a Zugligeti templom kertjét az NDK-s menekültek előtt.
A holnapi, augusztus 15-e is jeles nap lesz, Nagy Boldog Asszony, vagyis Szűz Mária mennybevitelének ünnepe.
Szó lesz az 5 régiós játékokról, arról a sporttáborról, amire 33 felzárkózó településről 145 hátrányos helyzetű gyereket hívtunk meg.
Augusztus 12-én véget ért a Sziget Fesztivál, amelyen természetesen a Máltai Szeretetszolgálat is részt vett. Elmondjuk, hogyan és miért.
És mesélni fogunk a Máltai Szimfónia programról, ahol a zenetanulás az első perctől öröm, és szinte észrevétlenül fejleszti a gyerekeket.
A műsorunk legvégén pedig szeretnénk felhívni a figyelmet iskolatáska és tanszergyűjtő akcióinkra.
És akkor most lássuk az első témánkat. Pontosan 36 évvel ezelőtt, 89. augusztus 14-én megnyitotta az első menekült tábort a Máltai Szeretetszolgálat a kelet-német családok előtt, akik addigra már hetek óta várakoztak Budapesten, az utcákon, a parkokban és autókban töltötték az éjszakát jobb hiány. Ez a menekült tábor Kozma Imre atya templomában, a Zugligeti Szent Család plébánia templomban volt. Itt ennek a kertjében állítottak fel sátrakat, és a környékbeliek összefogásával üzemeltették. A nyugatra menekülni akaró kelet-németek pedig egyre csak özöllöttek, és 3 hónapon át összesen 48.600 menekültről kellett gondoskodni. És ez az esemény végül történelmi pillanatnak bizonyult, átvágták a nyugati határt lezáró vasfüggönyt, elbontották a berlini falat, megkezdődhetett Németország újra egyesítése, és a keleti országokban megindult a rendszerváltozás. Augusztus 14-ét azóta a befogadás napjaként tartjuk számon a Máltai Szeretetszolgálatnál. Ezekben a percekben is tart most a befogadás napi ünnepség nálunk a Zugligeti úton. Mi most itt a rádióban pedig korabeli hangfelvételekkel elevenítjük fel a 89-es eseményeket. A következő percekben Kozma Imre atyát halljuk majd, aki sajnos fizikai valójában most már nincs köztünk, illetve az egyik legidősebb önkéntesünk, Hegyi Margit néni mesél majd az élményeiről. Ő pedig nemrég ünnepelte a 95. születésnapját. Végül pedig Círiák Marian beszél majd, aki a Máltai Lovagrend tagja, és önkéntes volt a kelet-német menekültek táborában. Hallgassuk meg most ezt a bejátszást.
Az első napon 230-250 embernek, családoknál tudtunk helyet biztosítani. Nagyon nagy lelkűen álltak a rendelkezésünkre az egyházközségünknek a családjai. Helyet szorítottak nekik, különösképpen a kisgyerekes családoknak, és azt tapasztaltuk, hogy 2-3 nap múlva többen közülük idejöttek a táborba, és megkérdeztük tőlük, hogy ugyan miért, hát nem érezték jól magukat, de nagyon jól éreztük magunkat, nagyon nagy szeretettel voltak irántunk, de félünk kimenni az utcára, nehogy lefogjanak bennünket, nehogy elfogjanak bennünket, és visszatoloncoljanak az NDK-ba. Bizonyos értelemben itt a táborban nagyobb biztonságban vagyunk. És éppen ezért most ez a legfontosabb feladatunk, hogy itt ebben a táborban megteremtsük nekik azokat a feltételeket, amik megfelelnek az ő elvárásaiknak. Valamiképpen növelik bennük ezt a biztonság érzetet, amennyire ez lehetséges.
Sokkal, de sokkal mélyebbről jött az együttérzés az emberekben, mint gondoltam. Itt ebben az utcában szinte mindenki megkeresett és felajánlotta a segítségét, a szobáját, a fürdőszobáját, minden támogatást, örömmel adtak az emberek. Abszolút nem gondoltam politikára akkor, egyszerűen láttam az embereket az utcán, és számomra elviselhetetlen volt, hogy ezek az emberek nem találtak talpalatnyi helyet, ahol megállhatnak, és ezeket az embereket be kellett fogadni.
Imre atya egyszer szólt, hogy kölcsön adnám el a kocsimat. Mire kell? Elmegyek én szívesen a kocsival oda, ahova kellene menni. Szóval, jaj, hát Margit, az veszélyes, mert van itt két NDK-s asszonyka, férjeik már túl vannak Ausztriában, valami módon kikeveredtek, őket át kéne vinni. Szóval, mondja, tudok egy címet adni Kőszegen, oda kell elmenni velük, ott jelentkezni, és a többit ők megoldják. Jelentkeztünk a megadott címen, hát egy nagyon kedves asszony jött elő, gyorsan még összetoborozott még pár kocsival embereket, és mindegyikbe ültek. És akkor elindultunk a határ fele. Hát ott még bizony sorompó volt, meg két géppisztolyos katona. Na ott az én utasaim olyan hófehérek lettek, mint a mész. Én is ideges lettem, hogy most hogy is lesz ez, vagy mi lesz. De belünk felemelték a sorompót, be kellett hajtani, és belül kellett lerakni a kocsikat, ez nekik volt valami biztosíték, nem tudom, és onnan gyalog kellett menni, úgymond kirándulni, mert ugye mondtuk, hogy megyünk a forráshoz kirándulni. És akkor ott jó hosszú úton végig sétáltunk, tényleg ott volt a forrás, és rengeteg kutya ilyen ketrecekben, biztos a határőrök kutyái, és közben ilyen dzsippel, kutyákkal jöttek, mentek is ott a határőrök, ami igen idegesítő volt. Na, amikor jöttünk visszafelé, egyszer csak megálltunk egy erdősávnál, az a soproni asszonyka mutatta, na, azt mondja, kérem szépen, itt kell bemenni, és ennek az erdőnek az alja Ausztria. Úgyhogy amikor kiértek a fák közül, nyugodtak lehetnek, osztrák területen vannak. Igen, ám csak nem akartak neki indulni. Szinte úgy kellett őket belögdösni. Egy ideig láttuk, aztán nem láttuk őket, de csörögtek is rettenetesen az a száraz a növényzet, ajnövényzet, az olyan, nekünk akkor harsogott, biztos már féltünk. De aztán szépen átjutottak, és kiderült, hogy szerencsésen partot is értek, mert telefonáltak. Megadtam a számomat, kértem csak annyit, hogy élünk, ott vagyunk. Hát aztán én nem szóltam Imre atyának, de én ezt az utat párszor megtettem. Hát gondoltam, és azok a soproniak, vagy kőszegiek is mindig segítettek.
89 számomra egy nagyon izgalmas időszak volt, ugye főleg itt augusztusban, amikor Imre atya augusztus 15-én mise után mondta, hogy hát kedves hívek, itt most helyzet van, mert ugye ide került több száz keletnémet, menekült ide a kertbe, és megalakult a tábor, és hogy aki tud, az jöjjön segíteni. És akkor én aztán rögtön átjöttem, és mivel akkor már beszéltem németül, így rögtön sokat tudtam tolmácsolni, segíteni, mindenféle ügyes-bajos dolgokat intézni. Itt volt egy ilyen információs sátor, hol amikor éppen arra volt szükség, akkor a konyhasátorba ételt osztani, hogyha valaki rosszul lett, vagy beteg volt, akkor azt orvoshoz vittem, úgyhogy a legkülönfélébb feladatokat teljesítettem itt aztán. Volt egyszer, hogy megérkezett ilyen már szeptember vége, október körül, már nem volt annyira meleg, egy ilyen 18-20 év körüli fiatalember, és mondta, hogy ők a Dunán úsztak át a barátnőjével, és a barátnője eltűnt, és hát biztos megfulladt, és hát ő most itt felelősnek érzi magát, és borzasztó, és akkor aztán próbáltuk ugye itt nyugtatni, hogy de hát lehet, hogy csak elsodorta a víz, ugye nagy áramlása van a Dunának, maradj csak itt, mi itt ellátunk téged, kapsz enni, aludni helyett, minden, várjál, hát ha meg lesz a barátnőd, és 3 nap múlva itt bejött a barátnője, és hát akkor ugye volt hatalmas nagy öröm, és akkor aztán utána másnap ők is aztán fölültek a következő buszra, és elmentek Nyugat-Németországba. Aztán egy érdekes sztori volt, ugye, amikor itt többször elterjedt, hogy stázi, ugye annó kelet-német is, amikor szolgálatból emberek bekerülnek a táborba, hát biztos volt voltak is benne, de aztán voltak itt kikergettek, de aztán tudtuk, hogy itt a kapuval szembe kibéreltek egy lakást, és onnan fotózták végül is a beki jövő embereket, és akkor aztán este mindig egy nagy ilyen katonai reflektort fölirányítottunk azra az ablak felé, hogy ne tudjanak legalább este meg éjszaka ott fotózgatni, hogy ki jön be a táborba, hogy jön be a táborba.
És ami ezután következett, a rendszerváltás a keleti blokkban, az ma már valóban történelem, és a gyerekek az iskolában tanulnak róla. Aki részese volt ennek az időszaknak, az mesélje el a személyes élményeit a fiatalabb generációnak, hogy minél teljesebb képük lehessen erről a korszakról.
És most egy másik jeles napról emlékezünk meg. Holnap, vagyis augusztus 15-én van a katolikus egyház egyik legnagyobb ünnepe, és nem esnek a legnagyobb Mária ünnepe, Nagy Boldog Asszony, vagy más néven Szűz Mária mennybevétele. Hallgassuk meg a Máltai Szeretetszolgálat lelkiségi munkatársának, és a 8 keresztű műsor visszatérő vendégének, Sándor Bertalan Brunónak a gondolatait erről az ünnepről, aki kollégánkkal, Király Eszterrel beszélgetett.
Tehát holnap lesz Nagy Boldog Asszony napja. Mit ünnepel a katolikus egyház? Mit ünneplünk ezen az ünnepen?
Nagy Boldog Asszony napja Szűz Mária mennybe vételének a latinosan ugye asszumpció ünnepe, amikor azt ünnepeljük, hogy ő a Szűzanya nem csak lélekben, hanem testi valóságában is megdicsőült, azaz Isten országába érkezett. De valójában azt hozzá kell tennünk, hogy a Szűzanya életében semmit nem ünneplünk olyat, ami bármelyik kereszténynek ne lenne igazából a reménye, hiszen mi is azt várjuk, hogy mind testi, mind lelki valóságunkban, tehát az ember test és lélek egysége, azaz megdicsőült testben leszünk majd jelen az Isten országában, az üdvösségben. Magyar vonatkozása abból a szempontból van, hogy már Szent István király életében is ugye egy nagy dolog volt az, hogy mivel meghalt ugye Imre herceg, és hát elég reménytelen volt itt történelmileg a magyarságnak a jövője, ezért a koronáját és vele együtt ugye az országot is Szűzanya oltalmába ajánlotta. Hát ez is úgymond kapcsolódik ehhez a ünnephez, és hát többször történt az történelmileg a legújabb korban is, a mi éveinkben is, hogy esztergomi érsekek ennek a felajánlásnak a mintájára megújították ezt a fogadalmat, hogy úgy mondjam.
Ez a felajánlás az nagyon érdekes, mert a mindennapi vallásgyakorlásban szoktunk ilyeneket tenni, hogy a fogadalmainkat, a böjtünket, az imaidőnket, vagy bármit felajánlani, valamilyen szentél érdekében, vagy valakinek a szándékára, ugye szoktunk olyat is, hogy akár nem a saját szándékunkra. Mit jelent ez pontosan, vagy egy kicsit a gyakorlat felé nézve, mit jelent az, hogy felajánlunk valamit, főleg egy egész ország?
Valami módon egy elköteleződés, egy lelki kapcsolat, én azt gondolom főleg. Tehát nem feltétlenül egy ilyen cserekereskedelem. Ugye ott van az, hogy a tatárjárás után ugye a negyedik Béla lányát felajánlja az ország úgymond jövőjéért, és egyfajta áldozatot hoz nyilván a család is, de hogy Szent Margit ebbe belesimul, és önként is vállalja ezt a fajta engesztelő életformát. Azt gondolom, hogy ettől még fontosabb talán a mikorunkban sokkal nagyobb értéke van a kapcsolatnak. Hogy közöttünk kialakul egy új viszony, egy új reláció, egy mély összetartozás. Tehát, hogy azért ajánlom föl magam, vagy bármit ugye az életemből, hogy még szorosabban, még elválaszthatatlanabbul összetartozzunk.
A mindennapi életünket hogyan érintheti most ez az ünnep?
Számomra mindig nagy meglepetés a rózsafüzér imádság kapcsán, hogy valahogy mélyebben megérteni és élni, és valahogy közösségben lenni Szűzanya életének a titkaival. És ide ugye visszamegyünk a megtestesülésig, az első karácsonyig, hogy mit jelent számára a hit, az, hogy ő egészen az Isten bízza magát a leányanyaságával, a meg nem értettséggel, a kimondhatatlansággal, hogy ott van a kezei között a titok, de hogy igazából nem is nagyon beszélhet róla. És ami csodálatos a megváltás történetnek úgymond az elején, tehát a megtestesülés, a szülésnek a misztériuma, ugyanúgy számomra nagyon csodálatos a föld életének a vége. Különféle kutatások vannak, hát ugye már a Szentírás nagyon szükszavúan fogalmaz csak, de nagyon masszív keresztény hagyomány az, hogy ő a Sion hegyén lévő kis keresztény közösségben élte le az életének a hátralévő része, mert hogy Jézus halála után körülbelül 12 évvel volt az ő nem halála, hanem úgy mondják, hogy elszenderülése, hiszen ha halált a bűnnek a zsoldjaként tekintjük, akkor ő nem azzal a halállal halt meg, mint mindannyian, hiszen őt az átteredő bűntől mentesen teremtette az Isten, és megadta neki ezt a kegyelmet az élete végéig, ki tudott ebben a bűntelenségben tartani, és ezért egy új kifejezést vezettek, hogy elszenderült, vagyis ennek egy szép emléktemplom a Jeruzsálemi Sion hegyén. Tehát, hogy ott van a keresztény közösségnek az imádságában, a mindennapjaiban, a maga a végtelen alázatában, csöndességében, és hogy nem követel magának rangot, nem követel magának befolyást, valamiféle különleges elbánást, hanem ugyanazzal az alázattal, csönddel éli végig az életét, fölléletét, mint ahogy a megtestesülést fogadta. A kicsiségének a szeretete és Istennek az ízlése, hogy a kicsit emeli föl, és nem feltétlenül változtatja át, hanem ebben a szerénységben, alázatban, szegénységben, gyöngeségében tud az Isten kezében aranyjá változni. A Mária ünnepek azok mindig Jézusra mutatnak, hogy az ikonográfiában ez egy nagyon szigorú szabály, hogy nem ábrázolják Máriát nagyon-nagyon ritka alkalommal egyedül. Tehát mindig valahogy Jézusra, még hogyha várja a pocakjában, akkor is odafestik egy díszfényben a kis csecsemő, vagy magzatot, még nem csecsemőt, és minden egyéb alkalommal mindig Jézusra mutat. Nem saját magának kéri a figyelmet, hanem Jézus az útunkat segítő.
Máltaiaként miben érdemes elsősorban példát venni Máriáról?
Azt gondolom, hogy mindenképpen a csöndes, észrevétlen és hűséges mindennapi szolgáló szeretet. Talán túl sok jelzőt mondtam, de hogy mindegyiknek látom a fontosságát, hogy mindez diszkréten történik, nem a világ figyelmét szeretnénk elérni, hanem elsősorban az üdvösség felé vezetni, és természetesen a földi szenvedést és szükséget is enyhíteni, amennyiben ez módunkban áll.
A máltai szeretett szolgálatnál mi is a mindennapi szolgáló szeretet jegyében végezzük a munkánkat, aminek része az is, hogy nyári tábort szervezünk olyan hátrányos helyzetű gyerekeknek, akik közül sokan talán még sosem látták a Balatont. Misi, te ott voltál Révfülöpön az öt régiós játékok sporttáborban, ami augusztus 4-e és 7-e között volt. Mik voltak a benyomásaid?
Igen, a vád igaz, ott voltam a táborban. Én 5-én érkeztem a sportnap kellős közepére, és az első benyomásom, ha már így kérdezett, talán az volt, amit már máskor is tapasztaltam, de azért könnyű elfejteni, hogy 100, majd 150 nagyon boldog felszabadult gyermek, az hangos. Az egy hangos társaság. Önfeledten szépen csoportokba végezték a játékokat, nagyon, nagyon profi eszközökkel érkeztek most idén a szervezők, és ilyen rugássebességmérő, meg marokszorító eszköz, ilyen science fiction, ilyen dolgok voltak, teljesen én is teljesen meglepődtem, nem hogy a gyerekek, akik megimádták minden egyes pillanatát, és itt ezzel pont ezzel kapcsolatban, hát ezek mind sportoló gyerekek, akik a felzárkózó településeken az Európai Unió támogatásával végeznek különböző sporttevékenységeket, főleg futballt és pingpongot, de most már van más is. Na de a focira visszatérve, ez a sebességmérőre, hogy pont Kécskác olyan lábuk volt, mint a kettőnk, mint az én törzsem, nagyon komolyan edzenek, tehát az látszódott, hogy tehát megután ki is derült, hogy a kömlői csapattagjaik már egymás után kétszer nyerték meg a Pancsóban a felzárkózó települések focikupáját, és most is készülnek erőteljesen, és látszik is. Na, az egyikük kiakasztotta konkrétan egy hatalmas bikázással a sebességmérőt, 102-nél akadt ki. ami azért elég szép teljesítmény.
Hát nem semmi, és biztos, hogy ez volt életük első sebességmérője, de ez... mégis azt gondolom, hogy talán nem ez volt a legnépszerűbb, hanem a fürdés a Balatonban.
Hát az elképesztő, és nekem is utána kicsit így furcsálom, hogy azért még akkor nem is volt annyira meleg, augusztus elején pont akkor volt az a lehűlés, és jó strandidő volt, de azért nem annyira jó. És de aztán eszembe jutottak az én gyerekkori emlékeim, és nyugodtan javíts ki, ha te más gondolta, hogy 8-9 évesen, hát én aztán nem törődtem, hogy hány fokos a Balaton, és ugrottam bele, ahogy lehetett, és na hát ők is pont ilyen egészséges vidámsággal és bátorsággal vetették bele magukat a habokba, ahányszor csak lehetőség volt rá. De talán hallgassuk meg őket, hogy mit gondoltak itt a táborról a következő bejátszásba. Ha jól tudom, a gyerekek, az önkéntesek és a szervezők történeteit fogjuk meghallgatni.
Egy a 300-ból. A felzárkózás lépései.
Én Gecse Ferenc Ármándó vagyok.
Én Csonka Erik vagyok.
Honnan érkeztetek?
Tiszaburáról érkeztünk.
Igen, Tiszaburáról érkeztünk.
Mennyi idősek vagytok?
15 éves.
Én is 15 éves vagyok.
Feltételezem, hogy itt vagytok a táborban, sportoltok.
Igen, hogy ne.
Hon, mit sportoltok?
Foci.
Igen, focizni szoktunk. Már nagyon régóta focizunk. Így együtt csapatban is szoktunk focizni.
Megkérdeztem, bejutottatok a bajnokságba?
Igen, bejutottunk, első helyen végeztünk.
Mentek a Pancsó Arénába össze. És ki lesz az arany?
Hát reméljük, a miénké lesz.
Hanyadik táborotok vagy? Voltatok már ilyen öt régiós táborban?
Hát az öt régiós táborban nekünk ez az első még.
Igen.
És mi a véleményetek?
Hát igen. Nagyon jó, szuper. Jó igen. Szállás, minden jó.
Igen, nagyon jó, lehet élvezni. Nagyon jók a programok is.
Jó, mit tetszett eddig a legjobb? Ez most már a harmadik nap.
Freestylerek szerintem is azok nagyon bejöttek.
De beálltatok ti is?
Igen.
És hogy ment?
Jó.
Ment, ahogy ment.
Balatonba mentetek?
Igen.
Igen, nagyon hideg volt.
Igen. És mi a mai program, mi a mai tervetek?
Hát most várjuk az edzőnket, utána elmegyünk boltba, és utána mondta nekünk az edzőnk, hogy ha szeretnénk, akkor kimegyünk a Balatonra egy éjszakai sétára, mert ugye ott nagyon szép szokott lenni egy este, ki van világítva, vagy bemegyünk a városba, és azt sétára.
Utul is holnap pedig.
Igen, meg haza.
Mennyi edzés van a nyáron, amúgy, ha már így?
Van egy pár.
Foci edzés?
Aha.
Hetente kettő szokott lenni, jól tudom.
Ez kemény, ebből mellem, mert most már nincsen meleg, hál' Istennek, de a 40 fokba is nyomtátok?
Igen, esőbe is.
Gratulálok, mondjuk, hogyha tényleg az aranyért mentek, akkor...
Muszáj.
Köszönöm szépen, és akkor szép estét kívánok nektek.
Viszlát.
Jó életem, emberi életem, hoppá, mi a kétál? Állatom,
milyen
kétál?
Kipomál lesz?
Megnézem azt is.
Vagyok egy izé.
Sziasztok, én Fejfer Fanni vagyok, a tábor egyik vezetője.
Sziasztok, én Meklenoszki Tamara, a Fanninak a kolléganője, a másik vezető.
Milyen újdonsággal készültetek az idei eseményre?
Az idei eseményben az egyik fő újdonság egy tűzzsonglőr bemutató volt, ami nagyon felülmúlta a várakozásokat, hogy mennyire fogják élvezni a gyerekek. A tűzvarázsló bemutatót pedig egy zsonglőr tanoda előzte meg, ahol a gyerekek is kipróbálhatták ezeket az eszközöket. Nyilván még tüzek nélkül, de nagyon élvezték, szóval több gyerek is jelentkezett, hogy ők aztán szívesen mennének még zsonglőrködni tűzzel is, nagyon szívesen tudnák.
A második nap viszont egy teljesen új programelemmel készültünk a táborra. Annak a tematikája a sportnap volt, ahol különböző új sporteszközöket szereztünk be. A nap úgy nézett ki, hogy volt 10 állomás, ugye a csapatok 10 csapat vett rajta részt, és állomásról állomásra mehettek a gyerekek. Ezt igyekeztünk úgy összeállítani, hogy kicsik, nagyok, lányok, fiúk egyaránt tudjanak sikerélményt szerezni maguknak. És hál' Istennek azt mondhatom, hogy az összes gyerek nagyon kooperatív volt az összes játék során. Ebbe kellett foci tudás, ügyességi feladatok voltak, okos ugrókötéltől kezdve a hullókarikákig, lövő erőmérőig. Mindent bevetettünk, hogy a gyerekek minél jobban tudják érezni magukat. A délután folyamán ugye a gyerekek lejutottak a Balaton partjára, ahol hál' Istennek jégkrémből is kijárt mindenkinek, illetve különböző játékokkal szedtek ott is. Az este folyamán pedig érkeztek hozzánk a freestyle-os fiúk, ők ugye már tavaly is részt vettek a táborunkba, ők már találkoztak a gyerekekkel, az összes gyerek ismerte, rengeteg aláírás kiosztottak, illetve mind a körülbelül 150 gyereket rendkívül jól el tudták szórakoztatni. Voltak különböző interaktív feladatok, ahova bevonták a gyerekeket, és így ezt megelőzte egy 15-20 perces bemutató. Az estét pedig lezártuk egy activity társasjáték este.
És mit gondoltok, miért fontos ez a tábor az itteni gyerekeknek?
Elsősorban azt emelném ki, hogy a jelenlévő gyerekek közül a fele biztosan most látja életében először a Balatont, ami egy hatalmas élmény számukra. Mindenki, akármilyen programokkal is készülünk, azokat is nagyon élvezik, de már az első nap le se szálltak még a buszról, de jött a kérdés, hogy mikor szaladhatunk azonnal a Balatonba, és nagyon aranyosak voltak, mert a teraszablakból látszódik a Balaton, mindenki küldte a szülőknek, mert a legtöbb gyereknek a szülője sem járt még a Balatonnál, és azonnal küldték a szülőknek, hogy elmeséljék, hogy ők már itt vannak. Azt is látom rajtuk, hogy reggel, ahogy kinyitják a szemüket, az első dolguk, hogy focizni menjenek, és tök jó látni, hogy különböző településekről érkező gyerekek az ország minden részéből azonnal összeverődnek csapatokba, és együtt fociznak, együtt sportolnak. Ezt nagyon jó látni, ez nyilván valahol a sporttábor lényege is, hogy sportoljanak, de maguktól csapatokba alakulnak, szóval tök jó csapatépítés a saját csapatokon belül, más gyerekeket is megismerhetnek, akik hasonló élethelyzetből jönnek, mint ők.
Neked ez az első táborod, ugye? Mint
igen, idén kerültem ugye a Máltához, szóval nekem ez az első táborom itt a csapattal. Nekem egy óriási meglepetés is volt egyrésztről. Én egyrésztről azért vártam ezt a tábort annyira, mert nem volt alkalmam még ennyi időt eltölteni a gyerekekkel, és most az alatt a 3-4 nap alatt volt arra lehetőségem, vagy van arra lehetőségem, hogy közelebb kerüljek hozzájuk, illetve ugyanúgy a kísérőjükhöz, megismerhessem őket, a személyiségüket. És hál' Istennek ez az egész számomra egy ilyen kellemes csalódás volt, illetve nyilván ekkora főnél vannak nehézségek, de a gyerekeknek a lelkesedése és az alkalmazkodásuk pedig mindenért kárpótol minket.
És mi a terv az utolsó estére? Ha jól tudom, ez az utolsó terv.
Igen. Ma este ellátogat hozzánk a Face Team csapata. Ők egy nagyon látványos és interaktív kosárlabda bemutatót fognak bemutatni a gyerekeknek. A kosárlabda bemutató után pedig mindig a második kedvenc program következik, a Tini Buli, ahol együtt fogunk kicsit táncolni és énekelni a gyerekekkel, és megünnepeljük, hogy itt lehettünk ebben a táborban. Kétszer már vagyunk, hogy csendünk a lőt. Esik egy jövök éjszakában, hullunk egy lángamában, járom én a megszokott utam. Elfelejtettél már engem,
az üzélem már... Házi Jessica vagyok, közel egy éve dolgozom a debreceni Máltai játszótéren, és 2021 óta önkénteskedem a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnál.
Hanyadik táborod ez?
Ez a harmadik táborom. Az első Kékeden volt 21-ben, a második tavaly, szintén itt az öt régiós táborban, és most itt, ismét itt vagyok. Nagy örömmel.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, pont, hogy érzed magad?
Én nagyon jól érzem magam, a csapatom nagyon jó. Nagyon örülünk, hogy itt van közel 145 gyerek, és igyekszünk mindenkinek kielégíteni a vágyát, mindenkivel egy kicsit játszani, vagy csak egy kedves szóval bíztatni őket. De a testi érintéseket nagyon igénylik. Én úgy vettem észre egy pár gyereken, és szerintem mi azért vagyunk itt ebbe a 4 napba, hogy boldoggá tegyük őket, hogy szeressük őket, és egy nagyon jó csapatot alakítsunk ki velük.
Most így az ölelésre, meg nem tudom, a pacsikra, meg ilyesmikre.
Igen, van például egy kisfiú, aki mindenkitől kér pacsit. a kis Adrián, illetve az én csapatomban is vannak olyan lányok, akikkel így biztatjuk egymást.
Te csapatok gyerekei honnan érkeztek?
Átányból érkeztek, Tiszanánából és Tiszaburából.
És szerinted mi volt eddig nekik a legnagyobb élmény?
Eléggé nyitottak az én gyermekeim. Nagyon tetszettek nekik ezek a sportfoglalkozások is, mint például a box vagy a freestyle foci, de az activity társasjáték, ami minket nagyon összehozott. Nyilván nem úgy osztottam fel a csoportot, hogy településenként, hanem egyesek, kettesek, így körbeültettem. Egymás ellen voltak, de mégis, hogy így összefogottan játszottak és segítették egymást, és a klikkesedés elmúlt, ami a legelején volt, és már egy nagyon szuper csapatot alakítunk így együtt, a Királykékek.
Gratulálok, hajrá, Kékek!
Köszönjük!
Hello, Únyi Zoltán vagyok, 13 éves, Nógrádszakállban élek.
Ez hanyadik táborod?
Ez a harmadik táborom, nagyon jól érzem magamat.
Igen. Mit sportolsz amúgy?
Pingpongozok, asztali teniszezek.
Mióta csinálod?
Novemberben lesz 3 éve, hogy ezt csinálom.
És mit gondolsz, jó vagy benne?
Hát az edzők azt mondják, hogy igen, meg már vannak bizonyos eredmények is.
Szeretnél továbbiakban is majd ezzel foglalkozni?
Igen. Hát férfi NB1-et szeretnék játszani, és jó játékos szeretnék lenni.
Te mennyit gyakorolsz, mondjuk így napi szinten, ha lehet érteni?
Hát igazából nagyjából ilyen heti 4-et edzek, jó körülmények között, és nagyon jók az edzések.
Ki az edzőt, azt szabad kérdezni?
Hát a Juhász József az edzőm, meg ott Széchenyben a Salamon István.
Mit gondolsz erről a mostani táborról? Ez a harmadik nap, ha jól tudom. Eddig milyen volt, hogy mi volt a legjobb?
Jó a tábor, jók a programok.
Balaton, úsztál?
Igen.
Nem hideg a víz?
Is.
Még további jó táborozást kívánok akkor az utolsó napra, és köszönöm az interjút.
Köszönöm szépen.
Nagy Krisztina vagyok, Debrecenből érkeztem, 19 éves vagyok.
És mi vagy civilben, ha nem váltástáborban önkénteskedsz?
Egyetemista vagyok, most fejeztem be az első évemet gyógytornász szakon.
Hogy kerültél ide?
Igazából úgy kerültem ide, hogy az egyetem adott pluszpontot szociális munkában végzett tevékenységre, így kerestem meg a Máltát, és kaptunk lehetőséget, hogy elmehetünk programra, és igazából annyira megtetszett nekünk maga a közösség, meg ahogy bánnak a gyerekekkel, hogy itt maradtam. Én is, és a barátnőm is. Úgyhogy azóta intenzíven részt veszünk a programokban.
Ez az első táborod?
Gyerekekkel igen.
És hogy érzed magad?
Nagyon jól érzem magam. Igazából nagyon tetszik a közösség, a programok is nagyon jók, és a szervezés is tök jó.
Milyen a csapatod? Melyik szín vagytok ti?
Mi vagyunk a pirosak, mi vagyunk a legjobbak. Szerintem nekem van az egyik legjobb csapatom. A gyerekek nagyon-nagyon aranyosak, nagyon tehetségesek, gyönyörűen énekelnek és gitároznak, és nagyon jó focisták, a legjobb focisták. A kísérőik is nagyon segítőkészek, úgyhogy minden gördülékenyen megy.
Honnan érkeztek a gyerekek?
Prügyről, illetve Dámócról érkeztek, egy vegyes csapatom van.
Mik a visszajelzések a csoportomból, eddig mi volt a legjobb program?
Vegyes, ugye a nagyobb fiúk ők zenélni szeretnek nagyon, ők nagyon szeretik azt, hogy este kívülhetnek énekelni, gitározni. A kisebbek meg a focit, azt is élvezték, amikor én beálltam, pedig az nem volt túl nagy szem, de szeretik nagyon a programokat, a balatonozás egy nagyon nagy élmény volt nekik, oda szeretnének menni most is, annak ellenére, hogy kicsit felhős az idő.
Köszönöm szépen!
Köszönöm!
Soha László vagyok, és Kerecsenről érkeztem.
Hány gyereket érkezett Kerecsenről?
5 embert hoztam.
Tőzsgyökeres Kerecsendi vagy?
Persze. Kisgyermekkorom óta ott lakom, ott nevelkedtem. Nekem az a hazám.
És mi a kapcsolatod a Máltával? Hogy kerültél ide kísérőként?
Nekem az a kapcsolatom a Máltával, hogy én gyerekkorom óta Kerecsenden szerveznek ottan a máltások táborokat, amiben én régebben minden alkalommal lelkesen részt vettem, és majd amikor idősebb lettem, 17-18 évesen kezdtem el én is önkénteskedni, és próbáltam azt visszaadni a gyerekeknek. Azt, amit én gyerekkoromban kaptam az önkéntesektől, azt a szeretetet, azt a törődést, azt a jó érzést, amit én kaptam, és még annyi, tehát sok minden fűz hozzájuk, mert részben nagy szerepet játszottak abban az ottani mátások, hogy én a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban leérettségiztem, és sokat segítettek nekem abban.
Civilben mi vagy, ha szabad kérdezni?
Most jelenleg még a Széchenyi Egyetemen várok, Győrben, szociálpedagógiára, és mellette a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban dolgozom pedagógia asszisztensként.
Mit gondolsz, ez a harmadik napja a tábornak? Mi a véleményed róla?
Szerintem nagyon jók a programok a gyerekeknek, és szerintem számukra ez egy ilyen meghatározó élmény az életükben, mert nem mindenki jut el azért a Balcsira, és számomra ez egy, nekem is egy nagy élmény, és nagyon jók a programok a gyerekeknek, élvezik minden percét, én is élvezem minden percét, tehát tavaly is ez volt a benyomásom, hogy nagyon jól meg vannak szervezve a programok, tudják azt, hogy mi kell a gyerekeknek, mi foglalja el őket, mi az, amit szeretnek.
Esetleg a srácokat hoztál, köztük van olyan, aki mondjuk most lát először a Balatont, vagy?
Mind az öt gyermekem most lát először Balatont.
Mennyi idősek?
Hát ilyen 7-8-9 évesek van, köztük 10 éves is.
Sok szerencsét kívánok az utolsó estére, és köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Hallgatóság kedvéért beszámolhatok róla, hogy az utolsó este is remekül sikerült, és másnap mindenki nagyon boldogan ment haza, és egy óriásit aludta haza úton a buszban. Kivétel nélkül a sofőröket leszámítva, hál' Istennek. De hát nem csak a táborokról szól a nyár, hanem voltak itt bizony fesztiválok is. Például a Sziget Fesztivál, amire a Máltai Szeretett Szolgálat most már évek óta állandó vendég és partner. Az idén pedig 120 önkéntesünk fésült át a rendezvényt zárás után, ez is már, ma már hagyomány, hogy összegyűjtse a fesztiválozók által hátrahagyott sátrakat, matracokat, takarókat és egyéb hasznos eszközöket. Ezeket később a téli időszakban hajléktalan emberek számára, valamint intézményekbe és gyerektáborokba osztja szét a Szeretett Szolgálat, és nagyon sokszor életmentő funkciójuk van. Hallgassuk meg Ürmös Dániel riportját az akcióról.
Jánkovics Evelin vagyok, a Gödi Fogyatékos Otthonból érkeztem, és azért jöttem erre az önkéntes akcióra, mivel nagyon tetszett a programja. Hát amit mi itt csinálunk, az pontosan az foglalja magában, hogy összegyűjtjük a fesztiválozók által hátrahagyott sátrakat, matracokat, takarókat, amiket később ki fogunk osztani mátás intézményeken belül, például a hajléktalanok részére, akiknek ezek életmentőek lehetnek télen például, hogyha kapnak egy hálózsákot, egy matracot, de egyébként összegyűjtjük a már számukra nem használható és nem továbbadható sátrakat is, például amik sérültek, hiányosak, és ezeket is átadjuk egy szervezetnek, akik később ezeket újra hasznosítják és készítenek belőle további hasznos eszközöket.
És voltál már mátás ilyen önkéntes akcióban?
Persze voltam önkéntes akcióban, voltam például a balatoni táborban, ami mozgássérült fiataloknak van, voltam az Adni Öröm kampányon, ahol tartós élelmiszer gyűjtöttünk rászoruló családoknak. Igazából én küldetésemnek érzem ezt, hogy segíthessek az elesetteken, és emiatt mindenem próbálok részt venni, ami lehetőségem van.
És itt a Szigeten voltál már korábbi években? Vagy
nem, ez az első Szigetem, itt is két napot voltam jelen önkéntesként a Máltás sátorban, ahol szintén ezeket a sátrakat gyűjtöttük össze, jöttek kifelé azok a fesztiválozók, akik már végeztek, leadták nekünk a sátrakat, matracokat, és ezeket összegyűjtöttük egy konténerbe, aztán ezeket is betettük a gyűjtőhelyünkre.
Szentkereszti Tamás, a Miklós utcai Integrált Hajléktalan Ellátó Központ vezetője, a gyűjtés főszervezője.
A Máltai Szeretett Szolgálat a Sziget Fesztiválnak kiemelt partnere már hosszú évek óta, ami azt jelenti, hogy minket kért fel a fesztivál szervező csapata, hogy fogjuk össze azt az adománygyűjtő akciót, ami egyrészt a fesztivál alatt gyűjti a feleslegessé vált kempingcuccokat, illetve a fesztivált követően mindig szervezünk egy nagy akciót, ahova sok-sok önkéntest összegyűjtünk, és az egész terepet átfésüljük, és minden használható dolgot összeszedünk, szortírozunk, és aztán eljuttatjuk rászorulóknak. Jellemzően például táborokba, illetve hajléktalan ellátásban szoktuk ezeket az eszközöket használni. Idén nagyjából olyan 120 önkéntessel dolgozunk itt a gyűjtő napon. Ez nagyjából úgy jön össze, hogy kicsit több, mint a fele, talán a kétharmada az a munkatársakból, illetve az ő rokonságukból összejövő önkéntes csapat, és a mondjuk 40 fő, ők pedig a szeretetszolgálatnak egyéb aktív önkéntesei, illetve egész hétenként voltunk egy máltai sátorral, ahol gyűjtöttük az adományokat.
Tudsz esetleg olyan konkrét programot, ahol majd fel fogjátok használni a jövőben ezeket a sátrakat? Vagy általánosságban így említetted, hogy rászorulóknak?
Van egy-kettő visszatérő programunk, ilyen például a Gercse pusztán megrendezett hajléktalan lelki gyakorlat, amit minden évben általában egy ilyen 25-30 hajléktalan embernek szervezünk, és akkor ez egy ilyen ottalvos háromnapos lelki gyakorlat. Ezekre például nagyon jól jönnek az itt összegyűjtött eszközök, illetve hát főleg a krízis időszakban, de a hajléktalan ellátásban egész évben nagy hasznát vesszük ezeknek, illetve mindenféle gyerektáborok azok, amik még ilyen elsődleges felvevői ezeknek.
Úgy látom, hogy idén van ilyen betétdíjas sátorleadós rendszer a szigeten belül, ez újdonság tavalyhoz képest?
Igen, ez egy új rendszer, itt most ugye azt próbálta ki a sziget, hogy arra ösztönözi a fesztiválozókat, hogy vagy adományozzák el a sátrukat, vagy szedjék össze és vigyék haza, tehát hogy ne maradjon itt szemétként, és erre egy ilyen depozitot biztosítanak, és akkor aki ezt visszaadja, az annak jóvá írják ezt az összeget.
És azt tudod, hogy mi történik ezekkel a sátrakkal, hogy esetleg a Málta kap ezekből is? Vagy?
Igen, abszolút, ezek is mind hozzánk jutnak. Itt ugye a hét közben a mi sátrunk is ilyen átvevő pont volt, illetve volt még négy helyszín a szigeten, egy nagy kempingnél, illetve a Green Sziget pontokon, ahol le lehetett adni a sátrakat, illetve ezt a depozitot vissza lehetett kérni.
Tehát ne szomorkodjunk amiatt, hogy most esetleg kevesebb sátrat tudtak a saját önkénteseink összeszedni, mert hogy azért lesz sátor, ugyanígy van, csak más van. Úton, módon
más úton, pontosan. Illetve hát ugye nyilván ennek az egész akciónak az egyik része az, hogy ezek a dolgok ne a szemétbe kerüljenek, és jó felhasználásra kerüljenek. A másik pedig az ökolábnyoma a fesztiválnak. Nyilván egy ekkora hatalmas fesztivál alatt rengeteg szemét gyűlik össze, és ha csak arra gondolunk, hogy itt egy 30-40 big bagnyi eszköz összegyűlik, ami azt jelenti, hogy 100, talán 200 sátor is meg lesz, rengeteg kempingszék, matrac, hálózsák, polifóm, tehát hogy ezek mind-mind a kukában végeznék, így viszont nem csak, hogy nem a szemét telepre kerül, hanem még ugye utóélete is hasznos lesz.
Nagyon sok félét hagynak itt a fesztiválozók, a felfújható matracból nagyon sok gyűlik, azt ugye senki se viszi magával, cserébe a hajléktalan lelki gyakorlaton nagyon hasznos, hogy az ügyfelek kényelmesen tudnak aludni, mert azt ott ki tudjuk osztani. Sok a szerencsére most a hálózsák, remélem lesz még bőven, mert azt is szintén a lelki gyakorlaton osztjuk, meg egyéb táborainkban székeket, ezért szétnyitható székeket szintén azt idén is már második táboronkat tartjuk ugyanezekkel az így gyűjtött kinyitható székekkel. Ilyenek. A repoharakból is egy éve gazdálkodunk, és akkor még szintén a tavalyakkal tartjuk meg a rendezvényeinket. Szóval nagyon hasznos dolgok jönnek össze.
Mi az, ami megfogott, ami miatt úgy döntöttetek, hogy részt vesztek ezen a mai eseményen?
Hát, hogy tegnap ingyen mehettünk a szigetre.
Hát, egy jó dílnek tűnik.
Nagyon megéri, mert itt is jó, ott pláne, úgyhogy megérte mindenki.
Milyen koncerten voltatok tegnap?
Last Dinner Party és Shepherd Room.
És találtatok sátrakat is? Vagy abból most
kevesebb? Igen, és matracokat főként.
És össze is tudtuk szedni őket, ami meglepett, mert nem gondoltuk, hogy képesek.
Még nem raktatok össze sátrat előtte?
Nem, pedig nem. De ideje volt.
Ez nem a dicsekvéseje, de jó magam is részt vettem önkéntesként az idei sátorgyűjtésen, és csak meg tudom, csak megerősíteni tudom a elhangzottakat, azzal kiegészítve, hogy ez egy tényleg, hogy itt az utolsó megszólaló talán egy kicsit már vázolta, hogy ez tényleg egy nagy buli is egyben, tehát, hogy nagyon kemény munka, de te is voltál tavaly, ha jól emlékszem.
Igen, tavaly én is voltam, és ami megdöbbentő élmény volt a számomra, hogy ez kőkemény fizikai ez munka, kőkemény. 36 fokban lebontani mondjuk 100 sátrat.
Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly munka, amit hál' Istennek nagyon jól megszerveznek a szervezők minden évben, tehát nem tudom, hogy nálatok, szerintem nálatok se volt semmi gond, hanem minden pakul
mentünk történt. Végig sorba a szigeten, és minden egyes bokrot átfésültünk, és sok száz sátrat összegyűjtöttünk. Azt hiszem, hogy idén is nagyon szép volt a termés.
Igen, végre bejöttek a számok, és megosztatjuk a nagy érdeművel is. Méghozzá a számok a következő, az idei összes szigeten összesen körülbelül 2000 eszközt gyűjtöttünk össze, köztük 300 sátrat, 400 matracot, 100 darab hálózságot, rengeteg polifómot, takarót, törülközőt, széket, ponyvát, asztalt és párnát. Ezek mind nagyon jó helyre fognak kerülni, intézményekbe, gyerektáborokba és hajlandtalan emberekhez.
És akkor most fogjunk bele egy másik vidám témába a fesztiválok után, a zene lesz a következő témánk, mégpedig a Máltai Szimfónia, ami egy máltai szeretetszolgálat által kifejlesztett program zenetanulásra. Az idei tanévben nagyjából 1000 felzárkozó településen élő iskolás gyerek tanult zenét ennek a programnak a keretében. Amit fontos tudni róla, hogy ez teljesen más módszeren alapul, mint a hagyományos Kodály Zoltán féle zeneoktatás. Itt nincsen szolfés tanulás, semmi sem kötelező, és a cél az, hogy az legelső pillanattól a zenélés az örömet jelentsen a résztvevőknek. Ezt a programot fogja nekünk bemutatni most Nagy Kálmán, Ércfalvi Andrásnak.
Folytassuk a közös rádiózást Nagy Kálmánnal, a Máltai Szimfónia program vezetőjével. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok mindenkinek!
Ön is zenél, ugye? Gyerekkora óta.
Hát igen, a zene az nekem mindig a központi helyen volt. Kiskoromban elkezdtem már így a templomi kórusba játszani, aztán egy magányabb vonalon is, meg kipróbáltam mindenféle hangszereket, kórusiskolába jártam, úgyhogy nekem ez mindig az életem része, persze.
Nagyon sok mindent csinál, és nagyon sok mindenhez ért, és szeretném, hogyha bebizonyítaná nekem azt a tételt, ami azért talán sokakat meglep, így első hallása, azt hiszem engem is meglepett, hogy a zene, a muzsika, az tulajdonképpen a szociális felzárkóztatás, vagy felzárkózás egyik leghatékonyabb eszköze lehet. Mert hogy erre, ha jól gondolom, akkor a Máltai Szimfónia program elmúlt évtizede az erre bizonyíték.
Mi ebben hiszünk, igen. Tehát, hogy itt a szeretetszolgálatnak ez egy tök speciális művészeti programja, és hát azt látjuk így a elmúlt évtizedben, hogyha erre a zenélésre, a közösségi zenére ilyen lehetőségként tekintünk, úgy, mint a fejlesztés eszköze, és máshogy állunk hozzá, mint egy átlagos zeneiskola, most mondom így, akkor olyan változás van a gyerekek életében, ami ilyen sokkal gyorsabb, sokkal mélyebb. Tehát mi kapcsolatba kerülünk velük, és amikor elérkezünk egy településre, akkor azt a lehetőséget adjuk meg nekik, hogy együtt zenéljünk. És a zenekar nekünk az eszközünk arra, hogy velük együtt gondolkodva, akár a dalválasztásban, akár a közös tevékenységben, de mindig egyfajta cél felé irányulva, hogy mi ezt megmutatjuk, és sikerélményünk ez, és érdemes ezt csinálni, és közben rengeteg élmény ér minket. Ez a dinamika, meg ez az egész hozzáállás egy sajátos módszertan mentén adja azt, hogy ezek a gyerekek valójában megváltoznak és lesz céljuk. És a magaviseletük is, meg az iskola jelenlétük is változik. Ez egy ilyen komplex csomag, amit így fejlesztünk folyamatosan.
Másképpen szerepelnek közösségben, másféle fajta kapcsolataik lehetnek, másképpen jobban tanulnak, hatékonyabban tanulnak, előbbrébb tudnak jutni, nagyon sok minden következik ebből. Ha jól tudom, önnek is már legalább 10 éve van ebben a programban, a Máltai Szimfónia programban, és már nagyon sok gyerek, azt hiszem 4 ezer gyerek volt már részese ennek az élménynek. Egy picit visszamennénk a kezdetekhez. Láttam olyan újságcikkeket, beszámolókat, talán Tarnabodi volt az a kísérlet, hogy hetekbe került, hogy egy-egy hangot tudjanak a gyerekek tisztán játszani a hangszerükön, és akkor jött a zenekar, beállhattak, és akkor abban a pillanatban, amikor meg lehetett ütni azt a, nem tudom, vagy pendíteni azt a hangot, vagy elő lehet csigolni azt a hangot, akkor ezzel járultak hozzá a koncerthez, amihogy ott voltak a rokonok, az ismerősök, és azt látták, hogy ezek a gyerekek tulajdonképpen végig muzsikálnak egy koncertet. Ez most az én laikus előadásom volt, de hát én nem tudok sajnos zenélni, nem játszom egyetlen hangszert, de valahogy én ezt így képzeltem el. Tehát az ötlet az megint nagyon egyszerű, és megint nagyon zseniális, ez a máltaiakra jellemző. Valahogy én így láttam ott a kezdeteket. De ön hogy élte meg?
Jól látta, hát igazából itt több mint 10 éve csináljuk már, az elején mi se tudtuk, hogy fogyja. De volt ez az ötlet, meg a szándék, hogy használjuk a zenét a zenekart eszközként. Volt erre egy mintánk, ez a venezuelai elszisztéma modell, ami hasonló indítatásból indult ezelőtt 40 évvel, hogy az ottani nyomornegyedekben élő gyerekeket hasznos időtöltésre, és nem fegyverkereskedelemre, prostitúciák hasonlóra hagyják ott, mert ugye ott ez ment, hanem zenekarba hívják őket is, tehát egy hangszereket adtak neki. És akkor ezekből a kis úgynevezett nukleókból alakultak olyan picike kis zenekarok, amik... amit mondott, hogy egy-egy hang megszólaltatásával mindenki hasznosnak érezhette magát egy nagy zenei egészben. Ugye profi zenészek dolgoztak, és mi is így álltunk ehhez az egész programhoz az elejétől kezdve, hogy legyen meg az a zenei élmény, ami egy idő után azzal a picike kis hanggal, vagy azzal a kevés kis tudással, amivel be lehet lépni, egy olyan szupernormális ingerként jön, ami ott tart. És ez a zenei élmény az alap, meg a közösségi élmény, az, ami minket ebben a zenekarban bent tart, és nekünk az a feladatunk, és ezt fejlesztjük folyamatosan, hogy legyenek a szólamok, hogy milyen beosztással, hogy milyen legyen a tanároknak a hozzáállás, ez egész, hogy a gyerekeknél ezeket a lépéseket, hát ne ugorjuk át, hogy akkor most túl nagy az elvárás, hogy túl sok a szólfés, hogy túl sok a megfelelés, meg a kudarc élménynek a lehetősége, mert ez mind-mind csak visszavesz. A saját tapasztalatomból tudom egyébként, hogy nehéz a zongoravizsga, izgulok, fölöslegesen stresszelek, nekem középosztályban egy gyerekként is nehéz volt, hát még nekik milyen nehéz, és ezeket mindig ki szeretnénk kerülni, hanem pont az élményszerűség és a kulturális alapokra való építkezés az, ami a fő szempont volt.
Meg az, hogy hozzáférhető legyen akár a hangszer, akár a kotta. Néztem képeket a kottákról, amit a gyerekeknek adnak ott, akiknek semmiféle zenei előképzettség, úgy, mint nekem. Hát, de látom, hogy a kották is áramvonalasítva vannak, hogy meg lehessen ugrani azt a küszöböt. Ugye a Tarnabod, ha jól mondtam, az első, egyik első helyszín volt.
Monor volt az
Monor.
Első. Tarnabod is egyébként egy ilyen olyan húzóerő azóta is, ami jó példa, igen. De Monor volt a leges.
Onnan jutottak el arénába, ugye? Bécs,
igen,
Pécs, szóval ugorjunk most egy nagyot.
Hát, ha az én nagy sikerekre gondolok, akkor nyilván ezzel a hozzáállással, meg ezzel a dinamikával, minden kezdet baromi nehéz, de hogyha látják az ott élők, a helyiek, a családok, a gyerekek, a kollégák, hogy ennek, meg az iskolák, mert sokszor iskolákban tanítunk, hogy ennek van dinamika és lehetőség, akkor egy-két év alatt már olyat tudunk csinálni, hogy eljutunk a gyerekek, persze partner szervezetekkel vagy támogatókkal közösen, de hogy mondjuk a zeneakadémia fel tudnak lépni. Ez azért nagy szó, mert nyilván az ő kis tudásukkal tudnak belecsatlakozni abban a nagy egészben, ami most ott van. Nyilván nem szólistákat nevelünk ki, meg nem szuperzenéseket, de mégis azt a szintet, ami oda kell, ahhoz a kis szólamához, azt meg tudjuk oldani. Tehát 2-3 éven belül el tudtunk jutni velük odáig, hogy például meghívtak minket a Wiener Concert House-ba, és akkor a régebben tanulókat is, meg az új gyerekeket is, a kis piciket, harmadikos, negyedikes gyerekeket is fel tudtuk a színpadra úgy állítani, hogy önállóan megszólaló, nem playback, nem háttérizé, mutogatom őket, hanem ténylegesen egy zenei eredményt tudtunk felmutatni, úgyhogy állatasszolt a közönség, és ez szerintem ez ilyen nincs másik.
Azon túl, hogy hangszer, meg kotta, meg hogy csapatban elsajátítani az alapokat, aztán tovább-tovább lépni, mellett még rengeteg minden kellett. Például az is, hogy ezek a gyerekek szépen felöltözzenek, hogy időben ott legyenek, hogy eljárjanak próbára. Hát, rengeteg minden tartozik ehhez.
Persze, hát itt mi a tanárokkal együtt, ugye szorosan, mi a legelejétől kezdve is ugye szociális munkaként tekintünk erre az egész programra. Tehát az, hogy mi a zenében élünk, mert mozgunk, az a mi sajátosságunk, de hogy a felzárkózást úgy segítjük, hogy egyébként meg egy nagy programnak a részei vagyunk, ahol tudunk támaszkodni a helyiekre, a helyi kollégákra, a helyi szakemberekre, és más szakterületekre is egyébként. Tehát mi kvázi jelzők vagyunk, meg felismerők vagyunk egy-egy problémának, és velünk dolgoznak különböző szociális munkás kollégák, szervező kollégák, akik meg nyilván ennek az egésznek a háttértámogatásban segítenek, meg az esetkezelésekben is, és pontosan ilyenekben, amik ilyen napi szintű dolgok, hogy legyen ott a ruha, gyere időbe, beszélgessünk sokat, de tanárok is fontos, hogy a gyerekekkel beszélgessenek, legyen meg egy ilyen nagyon mély bizalmi kapcsolat, ahol számíthatunk egymásra, mert az a kulcs, hogy megadjuk a gyerekeknek azt a támogatást is, hogy higgyék el, hogy ők képesek rá, képesek erre, beszéljük ki a problémákat, legyen egy bizalmi körök beszélgetés, minél többen ismered, hogy felismerik azt, hogy jó, itt élek, itt vagyok, ezek a lehetőségeim, hogyan tudok tovább menni, és tudnak valakihez fordulni, amikor őket éri, az abban a környezetben, ahol ők vannak számtalan nehézség. Mi ott vagyunk velük, amiben tudunk közvetlenül segítünk, illetve jelzünk tovább, ami meg egy óriási segítség a felzárkózó telepesek program részéről.
Mi minden van még a mérleg másik serpenyőjében? Azon túl, hogy ezek a sikerek jöttek, ezek a csapatok összeálltak, hogy a gyerekek ezrével tanultak meg muzsikálni. Mert én azt is láttam, meg olvastam, hogy már olyan fiatal felnőttek is vannak, akik gyerekként kezdték 13-ba a programot, és most már ők mentorálnak. Előrejutásban, iskolázottságban, nagyon sok mindenben lehetnek eredményei ennek a programnak.
Igen, tehát itt mi, amikor elkezdtük, akkor nem tudtuk, hogy hova fogunk egyáltalán jutni, és ugye egy pár évvel ezelőtt szembesülünk kellett azzal, hogy hát akikkel elkezdtünk dolgozni, kisgyerekként ők ugye most elballagtak, mármint a 8. osztályból. Na és akkor velük mi lesz? Mert ugye ez nem egy tehetséggondozó program, de nem, nagyon sok tehetséges gyerekünk is van. És akkor kitaláltuk azt, hogy mi ezt nem, tehát őket nem szeretnénk elengedni, és aki zenei pályára megy, azt támogassuk tovább, és a továbbtanuló gyerekekből egy csapat alakult, akik ösztöndíjat kapnak tőlünk. Ugye a Máltai Lovagrendnek, meg az adományozóknak a segítségével alapítottunk egy ösztöndíjat, kifejezetten a elballagott zenei pályára, zenei továbbtanulásban segítjük őket, zeneiskolákba járnak, hogy zenészek szeretnének lenni, őket egy csapatba tartjuk, meg egy zenekar, ugyanúgy egy zenekar lesznek, és van már olyan valóban, ahogy mondta, olyan elballagott gyerek, kettő is egyébként, akik most nem gyerekek, hanem kollégák, és visszajárnak arra a településre, meg több településre is, ahol ők születtek, ahol velünk dolgoztak. Szerintem ez az egyik legjobb példa, hogy lehetősége van a gyerekeknek tanulni, és hogyha jók, és ténylegesen szeretnének visszaadni a közösségnek, akkor itt a lehetőség, és tanárként is tudnak dolgozni tovább.
Ha egyetlen egy dolgot kéne kiemelni a 10 évből, amit a részese a programnak, ami lenne az az egy eredmény, amit említene? Vagy élmény, vagy érték, nem tudom.
Hát van egy olyan, amit az előbb említettem, hogy van olyan kollégánk, aki kisgyerekként, helyi gyerekként kolléga tud lenni, és ez neki szívügye és zenész. Ez szerintem ez egy óriási eredmény, mert hogy a születésétől kezdve eljutatjuk gyakorlatilag a szakmaszerzésig, és onnantól kezdve egy nagyon jó minta, és a közösségben aktív szereplő. Szerintem ez egy nagyon, nagyon szép út. Meg számomra van egy saját élmény, ami a legfrissebb, amikor például az ösztöndíjas gyerekekkel beszélgettem, hogy egy zenekar hogy áll fel, hogy a belső csoport dinamikáról tudunk közösen beszélgetni, hogy kinek mi a felelőssége, mi a szerepe, el tudjuk mesélni egymásnak őszintén, hogy nekem ez tetszik, ez nem tetszik, tudunk beszélgetni, a kommunikációval fejlődünk, és van egy közös jövőképünk egy csapattal, ami már nem az, ami egy zeneiskolás, általános iskolás valami, hogy igen, majd fellépünk, meg lesz, meg tudjátok, hanem nekik fontos, hogy most már a jövőjükre készülnek, és erről tudunk kommunikálni, kicsit ilyen csoportdinamikai jelleggel, meg szupervíziós jelleggel, hogy lássunk rá erre az egész folyamatra, hogy hol vagyunk mi, és ebben a változást látni, hogy nekik ez fontos, és fejlődnek folyamatosan, ez számomra most eddig legfontosabb élmény. És persze a kollégák, tehát azt nyilván nem említettem, de nagyon büszke vagyok a csapatra, mert nagyon szeretem a kollégákat, most ugye 40 helyszínen, 40-en dolgozunk, ezek az aktív mostani helyszínek, hogy egy ilyen társaság összetudott állni, akik ezt értik és szeretik, és a gyerekekkel együtt gondolkodnak napi szinten, meg rengeteg élményük van, szerintem nekem ez az egyik legfontosabb.
Van még egy apropója beszélgetésünknek sok másik mellett, és szeretném szavazat maximalizálásra buzdítani a hallgatókat. Az MVM Zenergia jótékonysági gálakoncert közönség szavazásán a Máltai Szimfónia az egyik jelölt. Tehát amiről most beszéltünk, az így is megmutathatja magát ez a projekt, ez a program, ez a több mint egy évtized, és hát esélyes arra, hogy a teljes jegybevételt a Máltai Szimfónia kapja, ugye az Energia koncertért, hogyha a közönség szavazás sikerül megnyerni.
Igen, megkerestek minket így a koncertszervezők, hogy a háromból az egyik jelölt mi lehetünk. Hát hálásan köszönjük, hogyha ez összejön, és mi kapjuk a legtöbb szavazatot. A beérkező összegből, amit elmondtam, hogy amire soha nincs a forrás, csak támogatásból tudunk fenntartani, ez kifejezetten a továbbtanuló pályára álló gyerekeknek az ösztöndíja lenne, meg az ő a ruházkodásuk, az utazásuk, a hangszereik, a közös élmények, a koncertek. Ez az ösztöndi program lenne, ami a támogatott.
Hol lehet legközelebb önökkel találkozni? Akár kis helyen, akár nagy helyen. Monhortól egészen Bécsig.
Legközelebb az ösztöndíjas gyerekek fel fognak lépni a Fetekerben. Ez a Fény utcai piacon a Máltai Szeretett Szolgálatnak egy helysége, ahol ugye reggelizni, ebédelni lehet, és ott a piac területén, ott fönt az emeleten hátul, őket meg lehet nézni augusztus 30-án szombaton, 10 óra magasságában, ők ott fognak játszani. Ez egy ilyen szokásosnak mondható. Most elkezdtük ezt bevezetni, hogy rendszeresen fellépjenek, hogy legyen egy kis bevételük is, meg rutin is. Ők az elballagott csapatunk, és szeptember 30-án pedig a Rúzsa Magdival, illetve a Balázs Jánossal lesz külön a Lovagrend szervezésében szintén egy jótékonysági koncert, ahol a Máltai Szimfóniának a nagy zenekara. A nagy zenekar az egy országos zenekar, ahol a legügyesebb gyerekekből összeáll egy 40-50 fős csapat, és az ösztöndíjas gyerekek is fellépnek majd egy ilyen egy órás koncertet fogunk velük adni, ez a legközelebbi alkalom szeptember 30-án.
Hát akkor ízelítőt lehet kapni a Máltai Szimfónia programból. Nagyon szépen köszönöm a program vezetővel, Nagy Kálmánnal beszélgettem, és akkor az energiához meg szurkolok, meg voksolok. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm én is. Viszontlátásra.
A Máltai Szimfónia tehát hangsúlyozottan nem tehetséggondozó program, hanem az a célja, hogy minél több gyerekhez juttathassuk el a zenélés örömét. Aki szívesen segíteni ebben, azt arra kérjük, hogy szavazzon ránk az MVM Zenergia jótékonysági koncertnek a weboldalán, mert ha miénk lesz a legtöbb szavazat, akkor a Máltai Szimfónia program kaphatja a koncert teljes bevételét. A weboldal, ahol a szavazatokat várjuk, mvmzenergia.hu. És nagyon köszönjük mindenkinek, aki rászám pár másodpercet, hogy a programunkat támogassa.
Azzal még kiegészítenélek, hogy nem csak a zenélés örömét akarjuk eljutatni, hanem ez egy nagyon fontos, ahogy szerintem Kálmán is megfogalmazta, szociális eszköz, amin keresztül jobb élethelyzetben kerülhetnek a gyermekek, hát reményeink szerint. De hát, ez is egyszer véget ér, mert augusztus közepén járunk, minden véget ér, egyszer a vakáció is, sajnálatos módon közeledik a szeptember, az iskola kezdés, ami sok család számára anyagilag nagyon megterhelő időszak. Főleg ott, ahol kevés a bevétel és sok a gyermek. Idén is elindítottuk a mosolytársak akciónkat, ahol használt, de jó állapotú iskolatáskákat gyűjtünk, lehetőség szerint jól megtömve mindenféle iskola kezdéshez használatos eszközzel, hogy továbbadhassuk a rászoruló gyerekeknek. A részletekről Matolcsi Miklós, a Pont Velem Okos program vezetője beszél.
Idén az ötödik évben indítjuk útjára a mosolytáskát. Ez egy diákoknak szóló, meg a szüleiknek szóló karitatív kezdeményezés. Lényege, minél több diák vigyen be használt, de még jó állapotú iskolatáskát, hava lehet, akkor egy kis tanszerrel megfűszerezve, vigye be az iskolájába és ajánlja föl rászoruló társainak.
Hova kerülnek a táskák, és hogyan?
Ezek a táskák a Máltai Szeretetszolgálat látókörében levő rászoruló diákokhoz kerülnek, és hogy hogyan, több lépcső. Tehát először is a táskáknak be kell jutni az iskolába. Ezt többnyire a diákok és a szüleik megoldják. Az iskolából a programnak a logisztikai partnere, a GLS elviszi, és elviszi a máltainak az adott kerületi vagy területi központjába. Itt a máltai kollégák feldolgozzák, megnézik, becsomagolják, eldöntik, hogy melyik táska melyik diáknak, lurkónak lenne jó, és utána a máltai kollégák elviszik a diákokhoz. A Pont Velem Okos program az most olyan 1200-1300 iskolát tartalmaz, de ez nem egy zárt kör. Ha valaki úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna, ez egy körülbelül másfél-két perces folyamat. Online egy-két adatot kell megadni. A pontvelem.hu oldalon érhető el. A programhoz való csatlakozás ingyenes, viszont rengeteg előnnyel jár, tehát mindenkinek ajánljuk. Tehát a normál folyamat, vagy az alapfolyamat az, hogy a diák beviszi a táskát az iskolába, de vannak olyan iskolák meg diákok, akik nem vesznek részt a Pont Velem Okos programban, ami ennek az egésznek a keretét adja. Őrájuk is gondoltunk. Nekik az a lehetőség áll rendelkezésre, hogy a településük közelében található máltai pontot kell megkeresni. Ez egy országos hálózat, tehát nagyjából 20-30 kilométeren belül mindenütt található egy ilyen pont. Tehát oda kell elballagni a táskával, és ott a máltai kollégáknak le lehet adni.
Mit érdemes tenni az iskola táskába?
Van, amit nem érdemes. A legkisebb fiam 12 éves, és már előfordult, hogy így augusztusban, amikor elővettük az iskola táskáját, és kipakoltuk, akkor találtunk benne még szendvics maradékot. Na, ez például nem kéne, hogy benne legyen. Tehát mindenképpen az iskola táska, amit felajánlunk, az tiszta legyen, épp legyen, tehát egy olyan táska legyen, amit jó szívvel, jó érzéssel tudunk egy gyerkőnek a kezébe adni. Mivel iskolatáska és iskolába járnak vele a gyerekek, minden, ami a tanulást segíti, az örömmel fogadott. Tehát lehet füzet, ceruza, vonalzó, pesték, bármi, ami a tanulást segíti. És ha lehet, akkor mondjuk egy személyes gondolatot hozzáfűznek, tehát egy sor, két sor kézírással, hogy tőlem, neked, szeretettel, egy mosollyal, től az egész olyan emberivé válik.
Az elmúlt években körülbelül hány gyerek jutott ilyen módon iskolatáskához?
Igen, ugye a program már jó pár éve fut. Az eddig években olyan 1200-1400 táskát tudtunk összegyűjteni és eljutatni a diákokhoz. Idén egy kis lépéssel előrébb szeretnénk lépni, tehát most cél az 1500 táska és a hozzátartozó mindenféle kiegészítő. Úgyhogy szeretnénk 1500 táskát összegyűjteni, és aki hallgatja ezt a beszélgetést, nem is személyesen, de a rádión keresztül kérjük, hogy csatlakozzon és hozzon egy táskát.
Tehát örömmel várjuk a használt, de jó állapotú iskolatáskákat a Máltai Szeretetszolgálat gyűjtőpontjain és a Pont Velem Okos programban résztvevő iskolákban. Erről további részletet a pontvelem.hu oldalon olvashatnak. És nagyon szépen köszönjük minden egyes darabot a rászorulók nevében is.
Folytatjuk a Spárral közös adni öröm tanszergyűjtő akciónkat is. Idén augusztus 21 és 25 között az ország 33 Interspár áruházában várjuk az adományokat. Az önkénteseink ott állnak a bejáratnál, és nekik lehet odaadni, amit megvásárolnak a boltokban. Most az egyik lelkes önkéntesünk, Bényei Zsófia mesél arról, hogy ő miért vesz évről évre részt ebben az akcióban. Hány éve vagy önkéntes az Adni Örömben?
Én az elejétől kezdve beszálltam, úgyhogy én most már 8. évet nyomom. Én nagyon szeretem. Az ember rájön, hogy azért az emberek, a honfitársaink, tehát amikor így baj van, akkor mennyire kedvesek és adakoznak, és ez egy jó érzés, hogy te ezt be tudod gyűjteni, és te utána oda tudod adni annak, aki borzasztóan vágyik rá.
Konkrétan mit szoktál csinálni? Állsz a bejáratnál, és szólsz az embereknek, hogy van ez az akció, vagy te a végén állsz, amikor odaadják neked?
Én általában inkább a végén állok, és akkor begyűjtöm, szortírozok. A
szórólapozást, azt miután vannak önkéntes diákjaink, őket szoktuk megkérni, hogy szórólapozzanak, azt odaadjuk nekik.
Hol szoktál te lenni, melyik spárban?
Erzsébeten van a Széchenyi utca, meg az Allét megkapjuk ilyenkor a nyári gyűjtésre.
Mettől meddig lesz az idén a gyűjtés?
Igen, 21-től 25-ig, vasárnapig.
Tehát augusztus 21-től 25-ig?
Igen, 21-től 25-ig, tehát ez csütörtöktől vasárnap estig.
Mesélj kérlek azokról, akik szívesen adakoznak, és örömmel évről évre esetleg odalépnek hozzátok az asztalhoz.
A gyerekektől a nyugdíjasig nem lehet így kiemelni. Nem tudom, hogy most akkor melyik az a korosztály, vagy melyik a nők, vagy a férfiak. Nekem baromi jó érzéseim, meg olyan jó szívvel emlékszem rá vissza, hogy nagyon sokan, a külföldi, a fiatal, a magyar, a családok, nem tudod megmondani, hogy ki az a réteg, aki úgy majdnem mindig. Én nagyon sokat szoktam velük beszélgetni. Jönnek idősek, és akkor elmondja, meg van, aki azt mondja, hogy hát ne ragudjunk, de én most csak egy darab füzetet. Semmi baj, és akkor elmondom, hogy ennek az egy füzetnek is nagyon fog valaki örülni. De az is sokat számít. Sokat.
És mi az, amire igazán nagy szükség lenne?
Táska. Szerintem az mindenképpen, mert hogy hiába van füzetet, tolja, nincs miből belerakni. Toll, ceruza, tornazsák, az is lehet egy fontos dolog. Őrző. Én azt gondolom, hogy még a legszegényebb család is azt mondja, egy-egy füzetet meg tud venni, meg egy-egy tollat, de már egy körzőt nem tud megvenni. Az élmény az, amikor látod a doboz hegyeket. Mert hogy van picikből tevődik össze, és ha belegondolok, hogy elvisznek jó esetben 5-10 dobozt, ezek ilyen nagy, általunk, tehát mi ragasztjuk össze, jönnek ilyen lapra, és akkor így azt látod, hogy úristen, ott van 10-15 doboz, és az ceruza, füzet, tehát, hogy ez egy olyan jó érzés, hogy megérte azért, hogy te itt tudtál lenni, mert egy 10-15 ekkora doboz tele írószárral, azért azzal itt már tudnak mit kezdeni. Nyilván tízszeresével is tudnának, de hogy amikor azt mondod, így fáradt, vagy hazamész, de hogy megérte. Megérte, mert ennek ez az eredménye.
Olyan szépen tudsz róla beszélni.
Én imádom. Tehát ott, amikor nénike odahoz egy tábla csak itt, és akkor megköszöni, hogy én ott állok reggeltől estig. Tehát az, amikor te kapsz egy köszönetet, de amikor azt mondja, hogy köszönöm, hogy ezt így teszik és csinálják azt, ez jó.
Kérjük tehát, ha augusztus 21-e és 25-e között valamelyik Interspar áruházba járnak, és telik rá, adjanak legalább egy-két füzetet a Máltai Szeretetszolgált adománygyűjtő önkénteseinek, ígérjük, a legjobb helyre fog kerülni. Aki pedig szívesebben adományozna pénzt erre a nemes célra, az nyugodtan vásárolhat a pénztárcáknál vagy online Spar adománykártyát, már 500 forint is sokat jelentett. A befolyt összegből iskolatáskákat, tolltartókat, füzeteket, ceruzákat vásárolunk majd a rászoruló gyerekeknek, hogy szeptemberben örömmel kezdhessék le az új tanévet. Ennyi volt mai adásunk, köszönjük a megtisztelő figyelmet, további szép napot kívánunk mindenkinek. Ezúton búcsúzik a mai adás két műsorvezetője, Besenyei Mihály
és Hámon Krisztina.
Dicsértessék a Jézus Krisztust!
Mindörökké, ámen!
Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallották.